Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai Unisexben egy nagyon szuper kezdeményezést fogunk önöknek bemutatni. Egyszer már egy korábbi adásban beszéltünk egyébként róla, ez az Alsó-Zsolcai Dulla Szolgálat, aminek ugye az a lényege, hogy dullák kísérik a várandós és szülőnőket, tehát egyszer találkoznak velük a várandóság alatt, és aztán a szülés során segítenek nekik mindenben, amiben csak lehet. És én már akkor is elmondtam, és most is az adásban többször lesz erről szó, hogy ez egy annyira szuper dolog, amire szerintem mindenhol szükség lenne. De kifejezetten az Alsó-Zsolcai Dulla Szolgálat, és itt lesz velünk két dulla, illetve az Emma Egyesület től is lesz itt velünk vendég, illetve hát mind a hárman az Emma Egyesületnek az önkéntesei, hogy ugye ők azért is találták ki ezt a kezdeményezést, mert hogy Alsó-Zsolcán egy olyan közösség van, egy olyan roma közösség, ahol tabu témának számít, hát nem csak egyébként a terhesség meg a szülés, hanem már akár a menstruáció vagy a szexualitás és minden egyéb. Tehát egy ilyen közegben különösen fontos az, hogy beszéljenek a terhességről, mert hogy ugye sokszor azok a nők, akik bekerülnek a kórházba és a szülés előtt állnak, fogalmuk sincs arról, hogy mi fog velük történni, egyáltalán nem tudják, hogy mi ennek a menete, félnek, talán azt se feltétlenül tudják, hogy mire lesz majd szüksége, ebben nyilvánvalóan a védőnő is segít, de hogy a szüléssel kapcsolatos dolgokban abszolút nincsenek feltétlenül képbe, bár hozzátenném, hogy én sem annyira voltam, mondjuk az első alkalommal, annak ellenére, hogy jártam tanfolyamra. Én, amikor ott voltam, én emlékszem, hogy pont minden tudás kiment a fejemből abban a helyzetben. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog szerintem, amire Isten igazából föl kell készülni, hanem pont az a jó, hogyha van az ember mellett valaki, aki viszont abszolút képben van, aki konkrétan mondja, hogy mit csináljon az ember. Ez jó esetben egy szülésznő, de az esetek többségében a szülésznő egyáltalán nem koncentrál arra, hogy mondja, hogy. Tehát ez egészen konkrétan ilyen egyszerű utasításokat jelent, hogy mit csinálj, amit
igen,
ilyenkor
hát
elfelejtesz.
Majd hallani fogják a kedves hallgatók, hogy igazából a dúlák nagy részben azt csinálják, amit mondjuk a szülész nő is, vagy a szülész férfi is megcsinálhatna. Tehát igazából azt a empátia pluszt, azt a nem tudom, a figyelem pluszt teszik hozzá a folyamathoz, aminek nem kéne extrának lennie, de hát mégis az. És mégis szükség van ezekre az emberekre. Nyilván az is szerepet játszik ebben, ahogy te is utaltál rá, hogy minden kultúrának megvan a maga nyelve, minden kultúrának megvannak a dogmái, megvannak a szokásai, és hát a cigány kultúrában ugye a nemek közti leosztás, az ugye egy az egyben még jobban rárakja a nőre a szüléssel járó feladatokat, sőt egy kicsit ilyen fura módon tabusítja is az egészet, tehát ebben szerintem valamiféle ilyen misztikum is van, ilyen roma misztikum, ugye a szülés. De hát egyrészt ez nagyon nem korszerű, másfelől meg azért veszélyes is. Tehát alapvetően ugye a dúlák ebből a szempontból bizonyos értelemben akár életet is menthetnek, hiszen ebben az időszakban, hogyha egy kismama nem csinálja azt, ami nem tudom, az állapotának megfelelő, akkor akár veszélyebe is kerülhet, és ugye nagyon majd hallják a beszélgetésben, hogy nagyon-nagyon bonyolultak azok a társadalmi beidegződések, vagy a csoportbeidegződések, ami jelen van, amik jelen vannak ebben a közösségben.
Igen, és különösen fontos az is, hogy azok a dulák, akik most eljöttek hozzánk, vagy eljönnek hozzánk a műsorba, meg az összes többi Alsó-Zsolcai dulaszolgálatnál dolgozó dula szintén roma. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan úgy lehet csinálni, hogyha az embernek megvan az útja, a bizalmat csak úgy lehet megszerezni, főleg egy ilyen tabu témával kapcsolatban, vagy egy ilyen intim helyzetben, mert hogy ugye náluk az a szokás, hogy még feltétlenül egy női családtag sem kíséri el a szülőnőt a kórházba, hát a férfiról meg abszolút szó sincs ez esetben. Úgyhogy az, hogy ha ezt ennyire távol tartják maguktól, ahhoz nagyon fontos az, hogy, hogy szót értsenek, és hogy ne érezze azt a terhes nő, hogy egy kívülálló akarja neki megmondani, hogy mit csináljon, meg egy ilyen intim helyzetbe be akar furakodni. Nyilvánvalóan ez úgy működik, hogyha nem csak az, hogy romák, hanem ismerik egymást. Tehát, hogy úgy lehet megszólítani valakit. Ők lesznek majd most a vendégeink, szerintem egy nagyon kedves és érdekes beszélgetés lesz, de mivel ugye nem sokára itt van a szilveszter, ezért egy könnyedebb témával készültünk most az adás elejére. Találtam egy ilyen cikket, hogy lehet-e vicces egy nő? És amikor már ezt a címet meghallottam... De nem nevettem, tehát hogy így inkább egy kis szomorú voltam ettől.
Hát
hogy...
kattintásvadász cím, mert igazából meg arról szól a cikk, hogy persze, hogy lehet.
Hát igen, de közben ugye azzal kezdődik, és én is hasonló keresőszavakat írtam be, hogy beírta a keresőbe a cikk szerzője, hogy női humor. És akkor ilyen a top találatok között ezek voltak, hogy miért nem viccesek a nők. Hatok, hogy miért nem viccesek a nők. A kutatások szerint a férfiak viccesebbek, mint a nők. Tényleg viccesebbek a férfiak, mint a nők? Miért nem szeretik a férfiak a vicces nőket? A nők nem lehetnek viccesek. És hát akkor ennek van egy ilyen tudományos háttere is, amit úgy a cikkírója is nagyjából elfogadott, hogy bár furcsán hangzik, de hogy van benne ráció, hogy a férfiaknak az evolúció során egy nagyon fontos feladatuk van, és az, hogy tetszést arassanak a nőknél, és hogy
A humor az egy ilyen eszköz.
Egyébként ez valóban így van, és hogy a humor az egy olyan képesség, egyébként szerintem az intelligencia is, tehát hogy ennek a kettőnek a párosa, olyan képességek, amelyek az adoniszi külsőt is simán felülírják, tehát hogy nem feltétlenül, hogy mondjuk aki nem feltétlenül olyan jóképű, annak abszolút fegyvere a humor, és fegyvere az intelligencia is. Tehát, hogy valahogy a férfiak jobban fejlesztették ezt a képességüket az evolúció során is, és hogy azért mondják ezt, hogy a férfiak viccesebbek. Lehet ebben is valami, én egy picit azt gondolom, hogy nagyon tudok azonosulni azzal a cikkel, aminek az volt a címe, hogy miért tartanak a vicces nőktől a férfiak, vagy valami ilyesmit, hogy szerintem sokszor egy nőnek nem illik viccesnek lenni, vagy én azt azért úgy, én látom, hogy amikor én viccelek, és ilyen nagyon nagyokat röhögnek rajta, az ilyen megdöbbentő az emberek szemben, hogy jé, nekem van humorom, mert pedig én azért így sokszor szoktam ilyen szituációs feszültség oldásra is használni a humort, hogy ez nem feltétlenül egy vonzó női tulajdonság, én egy kicsit azt vettem észre.
Szerintem maximálisan az. Azzal egyetértek, vagy pontosabban annyiban módosítanám ezt, hogy valószínűleg sok férfi fél a nagyon jó humorú nőktől. Mert az veszélyes tud lenni, vagy azért veszélyes, mert nem tudom én, humorosabbnak érzi magánál, és ez nyilván egy frusztráló érzés, nem tud vele lépést tartani, és így tovább, és így tovább. A másik meg az, hogy szerintem a nők is lehettek mindig viccesek, meg a női humor is alapvetően létezett szerintem mindig, csak a nőknek sokkal inkább szeretjük megmondani, hogy mivel viccelhetnek. Sokkal inkább, mint a férfiaknak.
Na ez az például, és a szexuális viccekkel mi a helyzet?
Igen, de hát mostanában az utóbbi, nem tudom én, néhány évtizedben, de inkább az utóbbi néhány évben, ugye a MeToo-val jött egy ilyen elős feminista hullám, amire mi is rá szoktunk ülni, meg szoktunk erről beszélgetni. Most van az, hogy most már tényleg, hogyha nem tudom, a stand-up világot nézzük, akkor a nemzetközi szinten is, igaz ez szerintem, akkor a stand-upos nők ugyanolyan menők, ők már, mint a férfiak, és tulajdonképpen ugyanazt megengedhetik maguknak, mint a férfiak, de ez nagyon sokáig ilyen extremitásnak számított, akár csak a színészek között is, mondjuk a hollywoodi színészek között is, amikor megjelent az a generáció, akik ugyanúgy bevállalták az öv alatti humort, a kicsit gusztustalanabb tapló humort, mint a férfiak, azon itt sokan megdöbbentek, de közben meg egyébként reagált rájuk a szórakoztatóipar is, tehát mondjuk a Koszorús lányok című film, ami tulajdonképpen a másnaposok egyfajta női verziójaként működik, az akkor siker volt, hogy egy-két színészt Oscarra is jelöltek, egy-két színésznőt abból a abból a castból, de hát nagyon sokáig igazából egy ilyen bevállalós nő az hát ilyen extrém sportolónak számított, és legalábbis a humor tekintetében mindenféleképpen, és inkább bár én nem hiszek ebben, hogy a kivétel erősíti a szabályt, de esetükben inkább valamiféle érdekességként kezelte a közvélemény, mint egy normál jelenséget, de szerintem ez most már megváltozik. Tehát nagyon sok olyan filmes is van, nagyon sok olyan író is van, női író, női színész, színésznő, aki abszolút fölveszi a versenyt a felvágottabb nyelvű férfiakkal is.
Igen, én most nem régen a barátnőimmel voltam, egy hétvégét eltöltöttünk, és nagyon sokat röhögtünk, és nagyon, nagyon jó kis poénok hangzottak el, és közben emlékszem, hogy bevillant így egész konkrétan a fejembe, hogy annyira jó érzés ez, hogy így nem kell visszafognom. Tehát, hogy ebből rájöttem, hogy egyébként egy párszor vissza szoktam fogni, tehát, hogy azért nyilván vannak, most nyilván az ember tud disztingválni, tehát, hogy egy munkahelyi környezetben, nem, amikor nem ismerjük egymást mondjuk annyira a kollégákkal, ha igen, meg fröccsözés van, meg nem tudom, akkor az úgy rendben van, de hogy azért nekem egy párszor van, hogy így vissza kell fognom azokat a remekbe szabott poénjaimat, amik eszembe jutnak, mert hogy itt nincs helye annak, hogy mondjuk mondjak valami ilyesmit. Ráadásul szerintem, nem tudom, hogy ez másra is érvényes, de nálam abszolút, hogy nálam a humorom abszolút párosul egy szarkazmussal, és na ez az, ami igazán nagyon nehéz szerintem a férfiak számára, vagy én sokszor azt érzem, hogy...
Ez konfrontálódó humor.
Hát meg olyan lekezelőnek érzem sokszor, holott én nem annak szánom, de látom, hogy van, aki annak veszi, hogy hát ez a leoltás tulajdonképpen. Hát, hogy én ebből ilyen sportot űztem, hogyha mondjuk valaki ilyen bénán közelített felém, ilyen nagyon béna udvarlással, akkor én ezt olyan simán le tudom egy poénnal csapni, hogy emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy valamilyen forgatáson voltunk, és akkor odajött hozzám egy férfi, Kecskeméten voltunk, és akkor, hogy valami ilyesmit mondott, amit szerintem ötödikbe hallottam utoljára, hogy tetszel a haveromnak. Na, mondom, nagyon jó. És hogy hát, hogy és az övé fél Kecskemét, hát mondom, az írtó menő, és melyik fele, Kecske vagy Mét? És így emlékszem az embernek az arcára, hogy így nézett rám, hogy erre nem tud mit válaszolni, nem számított rá, hogy ezt fogom mondani.
Nem, Csórikának nem volt humora biztos.
Hát persze, vagy hát valószínűleg azt érezte, hogy ettől ő most így ilyen teljes sokkot kap, és akkor ebből van nekem egy jó pár ilyen történetem, amikor utólag egyébként kicsit sajnálom őket, de legalább legközelebb átgondolják azt, hogy valami normális szöveggel is lehet oda menni, vagy lehet értékelni mondjuk az embernek a humorát. Tehát, hogy ez tök jó lenne tényleg, hogyha a női humort nem feltétlenül egy ilyen lealázó tevékenységnek venni az embert. Én sokszor szoktam azt érezni.
Hát igen, azt gondolják szerintem azok a férfiak, akiknek mondjuk nem feltétlenül passzol a humorérzéke azzal a nővel, akivel éppen dolguk van, vagy beszélgetnek, hogy ebben az esetben a férfiasságuk kérdőjeleződik meg. Míg mondjuk, hogyha ugyanez a szitu van egy másik férfival, aki nagyon vicces, az a könnyebben kezdenek valamit, mert nem, tehát hogy nincs ez a méregetősdi feltétlenül, de hogyha egy nő bekerül a képbe, akkor szerintem az már egészen máshogy hat a legtöbb férfira. Én speciál rettenetesen szeretem a nagyon humoros nőket, mert kihívást látok bennük. Tehát a humor ez egy olyan dolog, ami tényleg nagyon sokat árul el egy emberről, a műveltségéről, a stílusáról, akár még nem tudom, a lelki dolgairól is. Nem tudom, egy rövid viccből is nagyon sok következtetést lehet levonni, és sokszor helyes következtetéseket.
Meg hát azért általában a humornak egy alappillére nem csak a műveltség, de ugye az intelligencia is.
Hát tehát az érzelmi, igen, és az értelmi is, persze. Anélkül nincs humor. Ennek a kettőnek együtt kell járnia, hogy igazán vicces legyen valaki, vagy hogy igazán úgynevezett hasznos humorral rendelkezzen.
Te egyébként ezt hogy tapasztaltad, hogy amint mondtam, hogy az intelligencia meg a humor az egy tök jó fegyver a férfiaknak, hogy ezt te is észreveszed, hogy ezzel mondjuk így be lehet vágódni, úgymond?
Mármint a nőknél? Igen, igen. Szerintem igen. Én azt tapasztalom, hogy vagy nekem általában azt mondják, hogy viszonylag kevés az olyan férfi, aki érti is a humort, meg jó is a humorra, de alapvetően szerintem ez úgy mindkét nemre igaz, hogy legalábbis nekem az a tapasztalatom, hogy azért nem minden embernek van rettentesen jó humorérzéke. Hát szerintem a nők azért viszonylag többször szokták azt hangsúlyozni, hogy a humor, meg a nem tudom, az intelligencia az fontosabb, mint a külsőség. Szerintem ugyanúgy, ahogy a férfiak is kamuznak ebben sokszor, ugyanúgy a nők is kamuznak
szerintem
ebben.
Szerintem meg nem, én ezt meg tudom cáfolni. Hogyha megnézel párokat, akkor szerintem gyakrabban fordul elő, most akkor persze lehet mondani, hogy mert a nőknek van az a nő kategória, akinek a pénz számít, de hogy gyakrabban fordul elő, hogy szép nő mellett van nem annyira szép férfi. És hogy én is emlékszem, hogy nekem is tetszett meg úgy valaki, hogy igazából egyáltalán nem az zsánerem, meg hogy így nem is nézett ki jól, de hogy megismertem, és az intelligencia, meg humor, ami a kisugárzását olyanná tette, hogy engem egyáltalán nem érdekelt, hogy néz ki.
Tehát, hogy... Én csak azt állítom, hogy abban, hogy a férfiak sokkal inkább a külsőből ítélve választanak partnert, vagy párt, vagy szerelmet. Ez sokkal vaskosabban van jelen a nőknél is, mint ahogy ezt szeretik hangoztatni. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a nők imidzséhez, vagy a nők egy kicsit jobban ragaszkodnak az imidzsükben, ahhoz, hogy ők nem olyan esztétikai központúak, mint mondjuk a férfiak. És szerintem ez nem feltétlenül igaz. Mármint, hogy nem abban az arányban, mint amilyennek ez tűnik.
Én abszolút csak magamból tudok kiindulni, mondom, én akár, hogyha valakinek a kisugárzása számomra megnyerő, és egyébként fizikailag egyáltalán nem jön be, én simán tudok valamit találni, amivel fizikailag is megmagyarázom magamnak, hogy mert szép a szeme, vagy szép a mosolya, hú, de szép keze van. Tehát, hogy én akkor bele tudok ilyen dolgokba kapaszkodni. Férfi fejjel még nem gondolkoztam, szóval, hogy ezt nem tudom, hogy ez így, hogy működik fordított esetben.
Meg van ez a titkos fegyver, amit nyilván most csak ironizálásképpen nevezek titkosnak, tehát a másiknak a megismerése. Tehát arcvonásokat, mindenféle nem annyira szép külső jegyeket meg tud változtatni. Valóban is ez nem csak duma, ez nem csak kamu, az, hogy megismerjük a másikat. Tényleg az érzelmi intelligencia, vagy a belső szépség, az tényleg meg tudja szépíteni az embert kívülről is. Ennek nyilván megvan a pszichológiája is, mert ugye összekapcsoljuk a kellemes dolgokat az arccal, és ettől egy csomó minden megváltozik a fejünkben is, meg nyilván a lelkünkben is. De szerintem ez erre tényleg időt kell hagyni. Valahogy mindenki ezt a azonnali bummot várja. Az, hogy valakire ránézel, beszélsz vele 3 percet, és akkor már rá is jössz arra, hogy most való-e neked, vagy nem való, amikor ez ennél azért bonyolultabb, meg hosszabb folyamat.
Nekem most eszembe is jutottak ezek a netes randik, hogy hál' Istennek nem sokban, de egy párban azért volt részem, és hogy én tényleg azt gondolom, hogy abszolút van az embertípus, akinél ez működhet, és én is ismerek olyat, aki így talált magának férjet is, meg feleséget, tehát hogy gyerekek születtek ilyenekből, de hogy nekem ez olyan szinten nem ment, és pontosan azért, amit mondasz, hogy nekem azért tetszik meg valaki, mert meglátom, hogy bizonyos szituációkban hogy viselkedik, hogyan reagál, és ehhez egyszerűen nem elég az, hogy egy csetelés után beülünk egy kávézóba. Tehát, hogy lehet, hogyha hegyet mászni mennénk egy csapatban, akkor az jobban működne, de hogy nekem, én azt éreztem, hogy én így nem tudok valakit megismerni, és nem is tud megtetszeni, és hogyha 5-ször talál, vagy lehet, hogy nem volt szerencsém, de hogyha 5-ször találkoznánk ugyanígy egy kávézóban is, csak dolgokról tudnánk beszélgetni, amivel én nem fogom őt megismerni, ráadásul egy feszült helyzet legalábbis én nekem azért az, tehát hogy én ilyenkor kicsit zavarba vagyok, szerintem a másik is zavarba van, nem is azt az arcát mutatja, szóval nekem ez nagyon nem működött.
Nekem most legutóbb nagy szerencsém volt, mert barátnőmmel így ismerkedtem meg, de hogy mondjam, az sem olyan volt, hogy meccseltünk ezen az applikáción, és akkor azonnal elmentünk randizni, hanem úgy jött ki a lépés, hogy előtte egy csomószor például videócseteltünk is, tehát majdnem egy héten keresztül, amíg találkoztunk. Szóval, hogy szerintem ez azokon múlik, akik használják ezt az appot, tehát azon a két emberen, akik összetalálkoznak, hogy hogyan szabják meg a megismerkedésnek a ritmusát, és egyébként, ha már a humorról beszélünk, szerintem ezekben a helyzetekben, tehát az ilyen ismerkedős, randi appos helyzetekben szerintem különösen jó jön, ha az embernek van humora. Mert ez tényleg nagyon sok mindent elárul az emberről, és a humor az nagyon pici dolgokban is meg tud villanni. Meg egy köszönésben, egy néhány szavas gondolatban is, meg hát a humor segítségével át tudunk lendülni akár azokon a szorongós kezdeti periódusokon is, ami ilyenkor mindig van, és hogyha adjuk a nőnek is, hogy humoros legyen, akkor ő is olyan dolgokat mutathat meg magából, amiket mondjuk egy ilyen izgulós karotnyelt beszélgetésen nem feltétlenül adná ki, vagy adna ki magából.
Na de például nekem többször volt az a tapasztalatom, hogy írásban, amikor még a csetelési fázis van, akkor valaki humoros, és amikor találkozunk, akkor így mondom, én ugyanezzel az emberrel teltem. Tehát, hogy
biztos lehet... sokat gondolkodott a válaszom.
Egyébként azt gondolom, hogy ott van a lehetőség, meg nincs ott a zavar, meg lehet, hogy...
Meg kicsit másnak is mutathatjuk magunkat,
mint igen.
Akik vagyunk, és ez rendkívül kockázatos dolog, vagy hát sokszor kockázatos dolog.
Igen, meg talán az is benne van, hogy élőben, amikor én mondjuk nem fogok vissza egy poént, akkor, na ezt kerestem az elején, hogy sokszor azt érzem, hogy ledominálom a másikat, vagy a férfit, akivel beszélgetek, azzal, hogy mondjuk vicces vagyok. Tehát, hogy ez szerintem ezt lenne jó így valahogy így átkattintani, és arra viszonylag kevesen tudnak ugyanilyen az éles szituban élesen visszavágni mondjuk a viccekre, mert akkor jó a vicc, hogyha reagálsz rá, nevetsz rajta, te is mondasz egy másikat, tehát ugye attól indul be egy ilyen beszélgetés, és szerintem ez írásban sokaknak megy, de már én azt tapasztaltam, hogy így lehet, hogy több esélyt kellett volna adni ezeknek a férfiaknak,
hogy feloldódjanak
egy kicsit, és nem leoltani őket mondjuk a első mondatommal, ebben lehet valami, igen. Na, hát akkor ugye visszatérünk ugye az eredeti témához. Az Alsó-Zsolcai Dulaszolgálattól lesznek most itt nálunk a vendégek, ugye ez az Emma Egyesületnek egy kezdeményezése, és hát nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, én például nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy igaz-e az, amit én egyszer, már nem tudom mikor, amikor kórházban voltam, lehet, hogy valamelyik gyereknek a szülésénél, akkor mondott nekem egy roma lány, aki a 9. gyerekét szülte, hogyha jól emlékszem, hogy neki a férje nem engedi azt, hogy védekezzen, semmilyen úton, módon, tehát hogy se ő nem szedhet tablettát, óvszer, abszolút nem, és hogy azért születik a 9. gyereke, amit szemmel láthatólag rosszul viselt, tehát hogy ő már abszolút nem akarta volna, nem a gyereket nem akarta, de hogy nem akarta ezt még egyszer, meg már fizikailag le volt fáradva, egyébként elég fiatal volt, úgy emlékszem. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg így van-e, nyilvánvalóan ez nem egy ilyen általános roma dogma, hanem vannak bizonyos közösségek, ahol lehet ez érvényes. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a válasz, és kifejezetten arra is, hogy mennyire lehet ennek az egész dulaszolgálat kezdeményezésnek egy ilyen országos szintű verziója, mert hogy én továbbra is tartom azt, hogy szerintem nem csak egy ilyen roma közösségben, vagy kis közösségben lenne rá szükség, hanem mindenhol máshol, mert hogy én szerintem mások is úgy mennek be a szülőszobára, hogy fogalmuk sincsen, hogyha éppen nincsen ott egy olyan segítő, egy olyan szülésznő, egy olyan ápoló, vagy egy olyan orvos, aki tud segíteni. Ehhez még hozzácsatolom azt is, hogy nekem például ez egy nagyon furcsa dolog volt, hogy miután megszületett a kisfiam, vannak ugye ilyen laktációs tanácsadók, vagy valami szoptatási, nem tudom mi volt, és hogy tulajdonképpen az ápolónők meg a szülésznők ebben egyáltalán nem segítenek, hanem jöttek ezek a nők, akik velem nagyon mogorvák voltak amúgy, és akkor utólag tudtam meg egy szobatársamtól, akivel viszont kedvesek voltak, hogy ő fizetett nekik, tehát hogy így kérdeztem, hogy mondom, te mit kérdeztél tőlük, mert hogy velem nagyon mogorvák voltak, és mondta, hogy hát nem kérdezett, hanem pénzt adott. Csak én már addigra úgy voltam vele, tudod, hogy már adtunk a szülésznőnek, már adtunk az végül is altatóorvos lett belőle, akkor az altatóorvosnak adtunk, igen, még a nőgyógyásznak, hogy én nekem nem jutott eszembe, hogy ez a nő, aki bejön oda 10 percre, hogy a szoptatásról beszél, hogy ez nem fog nekem elmondani erről 3 mondatot. Tehát én például azt hiszem, talán ezt már a második gyerekkel csináltam, nem az elsővel, nem emlékszem, de lehet, hogy az elsővel. 25 ezer forintért hívtunk ki házhoz egy szoptatási tanácsadót, mert már nagyon szenvedtem, meg fájt is, meg minden bajom volt. És végül is akkor ez így megoldódott, úgymond, de hát ez 25 ezer forintunkba került közel 10 éve. Most nem tudom, mennyibe kerülhet. Tehát ez mondjuk egy 5 mondat, amit így elmondhatott volna ott ez a nő, akinek ez volt a dolga. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon szükség lenne ilyen szakemberekre, és nagyon szuper kezdeményezés ez az Alsó-Zsolcai Dúlaszolgálat. Ők lesznek most a vendégeink. Az Emma Egyesület Alsó-Zsolcai Közösségi Dúlaszolgálat programjáról fogunk beszélgetni. Vendégeink Kovács Éva, Vadász Viktória, ők közösségi dúlák, és Kishonti Kardos Rita, aki a program vezetője, és ugye mindannyian az Emma Egyesületnek a tagjai. Egy korábbi adásban én egy pár szót már említettem a közösségi dúlaszolgálatról, de kérlek arra benneteket, hogy mondjátok el ti először azt, hogy hol van az a Magyarországnak az a pontját, mindenhol egyébként szükség lenne ilyesmire, de ahol a leginkább szükség van arra, hogy működjön egy ilyen program, és hogy ez miért van. Egy kicsit a hallgatók kerüljenek képbe azzal kapcsolatban, hogy milyen körülmények között élnek azok a nők, akikkel ti foglalkoztok, a felvilágosítás, akár a szexuális élettel kapcsolatban, akár a terhességgel, a szüléssel kapcsolatban milyen szinten van.
Hát mi is közösség volt, de most már városnak tekintették a mi kis közösségünket. És szerintem nálunk nagyon nehéz volt ezt egyébként a közösségi dúlaszolgálatot behozni. Eleve a szégyenlőség miatt, hogy ők azért nem voltak ennyire felvilágosodott, de tényleg semmiből. Az, hogy hogyan fog működni majd, hogy fog szülni, milyen fájások lesznek, hogy fog előbb bemenni, meg előtte is, hogy azért egy 15 éves ne szüljön olyan korán, hogy ezt is így felvilágosítással, hogy ezt így szégyelték szerintem beszélni erről az anyák, főleg így. Amit hallottak is, azt inkább ilyen baráti így beszélgetésekből szokták. És ez, hogy az Egyesület ez így hozzájuk csapottunk, és ők hozzánk, ez olyan nagy megerősítést nyert szerintem nálam is, nálam az biztos, hogy így tudtunk így a hangunkat így kiereszteni, hogy igen, hogy tudjuk, hogy a mi kultúránk milyen, de hogy azért erről lehet és kell is beszélni, hogy milyen nagy szükség van erre. És hogy ezt így mi folytattunk, igaz, nekünk ugye azért keresni kellett a nőket, asszonyokat, hogy mi kísérjünk szülni, és hogy erre a válasz mindig az volt, hogy hát azért nem nagyon akarnak, hogy azért ott látod, meg minden, hogy ott mi van, és így mondtuk, hogy nyilván én is szültem, tudom, hogy mi folyik ott, de hogy próbáljam meg, hogy hát, ha így jó lesz, és így kísértem kettőt, és így szájra ment, hogy az így milyen jó volt, hogy ott voltam, vagy ott voltunk a dúlák, és hogy így ez nagyon-nagyon sokat számított.
Az, hogy házról házra mentetek, az pontosan azt jelenti, amit gondolom, hogy jelent, hogy bementetek az utcába, és házról házra becsöngetetek, és elmondtátok, hogy ti kik vagytok, és miben akartok segíteni?
Nem, bocsánat, ez csak egy ilyen szófordulat, nem, hanem azért én egy közösségben lakom, én pont ott a telepen lakom egyébként, és hogy én amúgy is ilyen jó kapcsolatban vagyok ott mindegyikkel, és ha megláttam egy kismamát, valamikor a kórházban is dolgoztam, és hogyha megláttam egy kismamát, akkor így felajánlkoztam, hogy hát, ha így tudok valamiben segíteni.
Tehát a már meglévő bizalmadat igen, is tulajdonképpen.
Igen, igen, igen.
felhasználod ezeknél az ismerkedéseknél.
Ezt másképpen nem is lehet. Tehát, hogy úgy lehet hozzájuk közel kerülni, hogyha ha ismeri őket az ember. A védekezés, a fogamzásgátlás, ugye elsősorban, vagy csak és is kizárólag roma anyákról van itt szó, roma nőkről, akikkel ti foglalkoztok. A fogamzásgátlás a roma kultúrában hogyan működik? Mi az, amik alapvető tézisek ezzel kapcsolatban a férfiak oldaláról elsősorban?
Hát a férfiak oldaláról, hát ismerték a gumit, de amúgy másfélét ők nem tudnak. A nők is a spirálról tudtak, de nem mindenki tudta ezt így megvalósítani, mert nem volt rá pénze, meg nem tudtak menni vizsgálatokra hozzá, úgyhogy amióta meg így együtt dolgozunk, azóta vannak lehetőségek, hogy segítünk a spirálba, segítünk elmenni egy vizsgálatra, mert ugye ezek ilyen nagy családok. És sokat jelentett az, hogy van, amikor azért nem tudtak elmenni, hogy a gyereket nem tudták kirehagyni. Mert ugye ott voltak a kisgyerekek. És akkor mi most segítünk nekik abban is, hogy visszük magunkkal a gyereket, addig még ő bemegy vizsgálatra, és akkor így el tudják rajta azt végezni, azt a vizsgálatot, amit ő szeretne.
Nekem egy egészen közvetlen tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogy amikor a kórházban, már nem emlékszem, melyik gyerekemmel voltam, akkor egy szobában voltam egy roma lányjal, és beszélgettünk, és akkor, hát nem tudom, talán azt mondta, hogy a 9. gyerekét szülte, és ő nekem azt mondta, hogy a férje nem engedi, hogy védekezzenek. Igazából erre gondoltam, hogy ez igaz-e.
Uh-huh. Igen, sok családnál ez igaz, sajnos, ugye azért vannak a roma férfiak, akik a férfiasságokra nagyon büszkék is, hogy ottan nehogy már rombolja valamilyen eszköz az ő férfiasságát.
Bocsánat, mert ez a fő érv, hogyha védekezés van, akkor az a férfiasságra van negatív hatással, mármint, hogy így érzetre, vagy hozzátartozik a roma férfiaknál a, nem tudom én, az egészséges lelkiállapothoz, hogy...
Amúgy szerintem nem csak a roma férfiaknál, ez máshol is előfordul, de igen, tehát hogy...
Igen. Tehát, hogy de van ennek a kultúrában valami specifikuma? Mármint, hogy valamiért ez a romákra különösen jellemző, a roma férfiakra?
Nem tudom egyébként, hogy ez most miért van, hogy, mert erről nem is nagyon szoktak beszélni, inkább a férfiak egymás közt beszélik meg ezt, és úgy halljunk vissza egyébként, mert hogyha valakinek nincs gyereke, ott már azért ott nagyon le tudják tolni, de hogy ez nem csak férfi, de így nőt is. Főleg, hogyha már ők együtt élnek, és még nincs baba,
a szégyen?
Ott már mondják, hogy miért nincs már unoka, és így nagyon tudják nyomasztani, főleg a nőt ezzel. Sajnos találkoztam már egy ilyennel, és így ezzel nagyon-nagyon tudják nyomni, hogy most ez miért nincs, hogy most akkor kibe van a hiba. Hát akkor már ott vele mi van a férfiasságával, és így igazándiból nem tudok. Elhoztam volna páromat, talán hogy tudott volna beszélni erről, de hogy így előttünk ez erről nem nagyon szó.
Világos.
Ahogy beszélsz, kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy még az is, hogy ha minél több gyerek születik, az is hozzátesz a férfiasághoz. Tehát az, hogy a termő képesség, vagy nem tudom, hogy mondjam, igazából ez egy ilyen pozitívum, vagy egy férfias dolog mondjuk ebben a kultúrában.
Igen.
És lehet, hogy azért sem. Na tehát, hogy akkor nagyjából ezeket csak azért akartam megkérdezni, hogy ugye képbe kerüljünk, hogy mi az, amiből indulunk, és amiben nektek itt boldogulni kell. És akkor Rita, kérlek, hogy mondd el, hogy a programnak mi volt az alapvető célja, és ti hogy találtátok meg egymást?
Uh-huh. Hát 2019-ben született meg ennek a közösségi dúla szolgálatnak az ötlete, és akkor még ott egy helyi alapítvány, a Regina alapítvány, meg az Emma Egyesület összefogott, hogy egy ilyen képzés létrejöhessen, hogy közösségi dúlákat képezzünk. Azért, mert ott helyi nők már kezdték kifejezni, hogy nincs senki, aki bemegy velük a szülőszobára, és félnek bemenni, hogy a bánásmód, a leginkább, hogy a kórházban milyen bánásmódban részesülnek.
És ez kifejezetten mondjuk a roma nők esetében még érzékenyebb terület, mert erről már mi is beszéltünk az Unisexben, hogy azért ez mindenkit érint. Nekem is vannak ezzel kapcsolatos tapasztalataim, de hogy ez még kiélezettebb a helyzet, hogyha roma nőkről van szó.
Hát itt szerintem érdemes behozni ezt az interszekcionális szempontot, hogy ugye más egy középosztálybeli nő megy beszülni, más, hogyha egy középosztálybeli roma nő megy beszülni, és akkor azért az ő bőrszínén már látszik, más akkor, hogyha egy vidéki közép, vagy vidéki szegény nő megy beszülni, szóval, hogy akkor ott már egyre halmozódnak azok a hátrányok, meg az egész környezet is, amilyen fogadtatás őt várhatja. Nem, ezt nem általánosítunk általában, de vannak rá példák, hogy milyen fogadtatásban is részesülhet, meg mennyivel másabb lesz az, amit ő megél.
Az, hogy mennyire, ugye ezt említettétek, hogy esetleg ismerősi körből lehet információt szerezni mondjuk a szüléssel kapcsolatban. Ez csak olyan, hogy így elcsípett információk, tehát ez egy tabu témának számít, akár a szex, vagy a szülés, vagy pedig vannak ilyen beszélgetések, vagy az ember függő, hogy most akkor én leülök a lányommal, és elmondom, hogy ez hogy fog történni.
Hát ez inkább így emberfüggő, de amióta benne dolgozunk, azóta már így... Hát mondhatom azt, hogy igen, már most még a férfiak előtt is beszélünk a menstruációról is. Ami ezelőtt ilyen nem volt. A dúlaszolgálat előtt ilyen nem volt. Hogy mi ezért is ilyen kétségek voltak a dúlaszolgálata, hogy hát biztos, hogy nem megy, hát szégyellősek a nők, hát ez nem mikor. Még én is gyerek voltam, és amikor még anyukám szült, ő hazajött, és akkor úgy beszéltek a kórházi beavatkozásról, hogy csak halkan, hogy így elfordulva, hogy mi nem hallottuk azt, hogy most ott mi történt valójában, csak bement, hazajött a babával, és ennyi. De hogy ott valójában mi történt, azt ők nem mondták hangosan, még jobban nem a férfiak előtt, meg főleg nem. De most már olyanokról is tudunk beszélni, hogyha elmegy egy vagy akárki, hogy mit mondtak, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy nyitva van, meg ez, hogy miket jelentenek ezek a női dolgok, úgyhogy már most olyan nyíltan tudunk róla beszélni, és mondhatom azt, hogy már nincsenek zavarba. Családtagjaink tudja, hogy nincsenek zavarba, és ez hál' Istennek így terjed tovább is, hogy minél többen tudnak erről, és hogy igenis kell róla beszélni, tudni kell róla, úgyhogy ez így jó irányba indult így el.
Az, hogy az apa bekísérje a szülőnőt a szülésre, az hát, nincsen. Nincsen.
Még anya sem. Egyébként ott is nagyon ritka, amikor...
Mármint a nagymama.
Nagymama, igen, ha a nagymama megy be az anyával.
És ennek mi az oka? Mármint most a nagymamára gondolok, mert a férfit azt el tudom képzelni.
A férfi, ő tuti nem, mert az van a nőkben, hogy sokan nem is szeretnék. Én azért, mert hogyha úgy látnak engem, ahogy én ott kivagyok, ott terülve, azt mondják, akkor fú, valószínű megutál a férjem. És akkor így ő nem szeretné.
Ez egy általános...
Igen, ez általános, gondolat. Ez mindenkinek ez van a gondolatjában, ezt mondhatom, hogy biztos, hogy ez van benne.
Úgy és az másodlagos, sokan... hogy esetleg valamit ott segíteni is tudna.
Vagy hát az igen, az egy másodlagos.
Igen, a nagymamák meg szerintem, hát ők mindig azt mondják, hogy ők nem szeretnék nézni, hogy ő a lánya ott killódik, és úgy nem tud semmit csinálni, az a tehetetlenség, amit ott, hogy ott van, és ő nem tud csinálni semmit, ő ezt nem nézi végig.
Ők szenvedésnek élik igen. Meg ezt. És mi ezt próbáljuk nekik ezt így átadni, hogyha beszélünk olyan nőkkel, vagy anyukákkal, olyanokkal, akik nagymamák lesznek, és amikor mondják, hogy nem, hogy bemész a lányom, mert én nem nézem a szenvedését, de mondom, ez nem szenvedés, ezt ő szerette, ezt a babát szerette volna, és akkor ezt így jó élménynek mond el neki, hogy ezen át kell esni ahhoz, hogy ez örömöt okoz, ez egy örömforrás, és őt is meg kell győződni, és akkor úgy látni kellene az arcukat, amikor megváltozik, amikor ilyet van, ez egy örömforrás, hát ez egy boldogság, várjátok ezt a babát, és akkor ez így teljesen megváltozik náluk ez a hozzáállás a szenvedéshez, meg a killódáshoz képest, hogy ezen át kell menni.
Tulajdonképpen csak, hogy a kérdésedre úgy gondolkoztam én is közben, hogy itt arról van szó, hogy egy sokkal hagyománykövetőbb kultúra, a roma kultúra, még mindig.
Igen.
Mert azért ez minden kultúrában így indult, csak talán most már higul, bár ahogy mondjátok, most már azért a roma kultúrában is valamelyest, hogy legalább már beszéltek ilyen dolgokról.
Igen.
Hogy beszélünk ilyen speciális közösségekről, szerintem nem lehet általánosságban, hanem itt a alsó-zsolcai közösségről lehet beszélni, de igen, itt ebben a közösségben ez volt, amikor tabu volt, és ez most már szerencsére sokat, nagyon sokat igen. Oldódott, és hát sorolhatjátok, hogy miben segít szülés előtt, szülés alatt egy dúla, hogy mi az, ami a félelemből, tehát hogy a nők nem mernek bemenni a saját lányukkal, mert pánikolnak, tehát a pánik lesz, egyből kihívják mondjuk a mentőt, hogyha beindul, megjön egy-két fájás, és ezzel szemben mondjuk mellett egy dúla mondjuk, hogy bátorítja a nőt, erről tudtok beszélni.
Igen, azt mondjuk jó is lenne, azt akartuk szerintem mi is kérdezni, hogy egy kicsit részletesebben, ha elmesélnétek, hogy mit is csinál a dúla, mert ugye most azért így körbe táncoltuk a dolgokat.
Hát a dúla az bátorítja a kismamát. Hogyha vannak kérdései, történik egy ilyen, hogy felkeres egy kismama, hogy elsősorban a bizalmat próbáljuk így kialakítani, aztán elmondjuk neki a teendőket, hogy miben kereshet, nyugodtan kérdezhet, bármikor hívhat, írhat, vagy ha beszélgetésre van szüksége, akkor nagyon szívesen így egy vizsgálatra is elkísérjük őket, hogyha szeretné, ha mondjuk az anyukája, vannak olyanok, akik az anyukája vagy valami rokona jobban izgul, mint ő, akkor minket szívesebben látna ott, akkor mi megyünk vele szívesen, úgyhogy akkor a szülésnél is ott vagyunk vele, támogatjuk, amiben szüksége van, mert ugye ott a szülőszobán ugye ott több mindenre van szüksége ahhoz, ami akár egy itatás, vagy egy masszázs, vagy ezeket így mi ezt megcsináljuk nekik, és akkor ettől gyernek ők ilyen bizalmat, és akkor ez így kialakul bennük ez a bizalom, hogy ők jobban tudnak így ránk támaszkodni. Ez egy ilyen lelki támasz is, meg testi is.
Vagy egyáltalán ugye néhány jó szó, hogy mennyire sokat igen, tud segíteni. Igen. Ugye adtatok nekem egy prospektust, a közösségi dúla biztató szavai a szülőszobán ilyenek vannak, hogy ügyes vagy, jól csinálod, figyelj a légzésedre, kibírod, nem sokára kezedben lesz a babád, nem sokára anya leszel, itt vagyok, segítek, fogom a kezed. Hogy egyébként tényleg mennyire sokat számít, hogyha egy ilyen stressz helyzetben, főleg ha az embernek fogalma sincs, hogy amúgy mi történik vele, vagy mit kéne csinálni, vagy az adott helyzetben elfelejti azt is, amit előre megbeszélt. Én emlékszem, hogy velem ez volt, hogy fogalmam se volt, pedig begyakoroltam, meg 58 ezerszer végighallgattam, és nem volt mellettem egy olyan szülésznő, aki ezt mondta volna közben, pedig milyen iszonyatosan sokat segített volna. Tehát akár csak ennyi, hogy egy kis bátorítás.
Igen, és ettől is nyernek ilyen erőt a kismamák, és akkor ez terjed szájról szájra, hogy mennyire fontos volt nekik az, és milyen jó érzés az, hogy ha még nem is szóltunk, de egy készfogás, egy biztatás, hogy azt ő mennyire segítette őt ehhez, úgyhogy ez a dúlaságot, ez ami így segíti, és nekünk meg ez tölt fel, hogy mennyire fontosnak tartják ezt, hogy ott legyen velük egy dúla.
Ugye itt most Alsó Zsoltáról van szó, de azért, ahogy beszéltek, valahogy így mindig, meg amikor már olvastam róla, akkor is azt éreztem, hogy hát ilyen kéne mondjuk mindenhova. Tehát, hogy így attól függetlenül, hogy roma, nem roma, és az ország melyik pontján van, teljesen mindegy. Van-e arra bármiféle remény, esély, lehetőség, kezdeményezés, hogy ez minden jobban elterjedjen az országban?
Hát mondom, akkor én most fejeződött be Nagykállókban egy dúla képzés, tehát most az első lépés megtettük, hogy mondjuk Borsodból Szabolcs-Szatmár megye felé, ez egy ilyen hosszas előkészítést igényel, meg nagyon fontos, hogy ott legyen egy elkötelezett szervezet, aki ott majd később tovább viszi, mert hogy nem elég kiképezni ezeket az asszonyokat, hanem utána ugye folyamatosan egy folyamatos kapcsolat van közöttünk, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy eddig 7 dúla volt ott a Sozsolcán, most 15-en lettek az új 8 fővel, úgyhogy ebből egy hálózat a elképzelés, de csak olyan lassúsággal, meg olyan mértékben, ahogy tényleg az ott be tud ágyazódni a helyi környezetbe, ott tényleg azok az emberek lesznek, akik ezt szeretik csinálni. Egyik dúlánk mondta pont most az értékelésen, hogy ebbe bele kell szeretni, mert anélkül nem fogja egy nő csinálni, hogy ott van a sok gyereke, és felhívják éjszaka, és be kell menni a nem tudom hány kilométerre lévő 20-30 kilométerre lévő kórházba ilyen-olyan módokon, ott lenni 8 órát a nő mellett, szóval ez azért egy nagy áldozatot is igényel folyamatosan, és hogy ezért ehhez tényleg egy ilyen nagy szívbéli elkötelezettség kell, ami már Zsolcán megvan, úgyhogy úgy látjuk, hogy Nagykállón is az új csapat az nagyon lelkes, úgyhogy most fognak belevágni az első kísérésekbe.
Van, aki nemet mond, aki azt mondja, hogy neki ez még mindig tabu, és hogy nincsen szüksége segítségre?
Vannak egyébként, akik még mindig azt mondják, hogy őknek őt így még a szülésre nem, de viszont így kérdezni, kérdeznek. De hogy így a szülésre még nem.
Mi az, amit kérdeznek, hogyha nem is konkrét kérdések, de hogy mi az, amivel kapcsolatban mondjuk félelmeik vannak, vagy a legkevesebb az ismeretük?
Egyébként a kórházban vannak nekik nagyon nagy félelmek, hogy ott hogy fognak velük bánni. Mert hogy sokat hallottak ugye a kórházról, hogy majd így fognak, hogy ilyen nagyon
lekezelően.
Igen, ilyen lekezelően, ilyen bántó szavakat mondanak rá, és akkor nyilván meg fog ijedni, mert hogy így is egy kis ijedés van, de hogy ezt is, hogyha így próbáljunk elhesegetni, de nem mondjuk azt, hogy ez nem fog megtörténni. De hogy így, hogy azt pedig mondjuk nekik, hogy te kiállhatol magadért, azért ezt mondhatod, hogy ezt ne csinálja, ezt ne mondja így, mert ez neked bántó, ez nagyon rosszul esik, amit most így nagyon szépen elmondok, de úgy nem fogják megtenni, mert egyedül vannak, és így félnek, és mindig az lesz az, amit a szülész vagy az orvos mond, hogy az van, amit ő mond, úgyhogy ő azt meg fogja csinálni. Hogyha ő neki mozdulatlanul kell ott feküdni, akkor ő mozdulatlanul fog feküdni.
És az orvosoknak milyen a viszonyulása a munkátokhoz?
Szerintem már azért egyre jobb. Igen. Eleinte azért így nagyon taszítóak voltak, hogy így most így dúla, mit keres ott bent, hogy majd az ő munkájukat mi fogjuk így
kritizálni.
De hogy így most már azért egyre jobban kötődnek hozzá, hát az túlzás, hogy kötődnek, de hogy így már várják, aki azt, egy kismama úgy megy, hogy jön a közösségi dúlám, akkor már őt várják, akkor hogy jó, akkor szóljon, fel lehet jönni, és akkor...
Azzal nincs gond, hogy nem engednek be titeket. Azzal nem is volt gond soha?
Hát az igen, de volt, eleinte volt vele gond, hogy így...
Most mi kellett ahhoz, hogy ez megváltozzon?
Hát látták azt szerintem, hogy mi azért nem szólunk az ő munkájukba, hogy én például nem vele fogok foglalkozni, hanem az én szempontom a kismama, hogy neki jó legyen minden. Hogy az ő amit ő kérdez tőlem, vagy hogyha kérdezne az orvostól, nyilván én fogom biztatni, hogy te kérdezd meg, hogy és akkor így szerintem ezt látták, hogy én az ő munkájukban nem szólok bele. És így szerintem ez volt a legnagyobb szempont náluk, hogy tényleg ott a kismamával foglalkoztunk.
Meg látták a kismamán, hogy nyugodtabbak a kismamák, hogy nyugodtabban viselik a fájásokat, nincs ez a hiszti, hogy van kire ott számítani. És a szülésznők is így jobban elfogadták, mert ugye van ott valaki velük, nem kell nekik rohangálni, meg... elmondja a dúla, amit neki kellene amúgy a szülésznőnek elmondani, hogy mi történik, meg mi lesz, mi nem lesz, és akkor ez most mind a dúlára, és akkor ezért már így elfogadóbbak velünk. Úgyhogy ezzel már nincs gondjuk, úgymond.
Arra konkrétumokat tudtok mondani, hogy mik ezek a bántó dolgok, amiket mondanak?
Ez óvatosan bánunk amúgy, hogy mit mondunk nyilvánosan, úgyhogy az sokszor értetlenséget okoz, hogy miért van pánikba a kismama, főleg a mondjuk kiskorú, de ugyan ő még sose volt intézményben, nem feküdt sose kórházba, és mondjuk beködnek egy infúziót, előfordul, hogy ezt ő kitépi, leszedi magáról, hazaszökik. Tehát ilyen helyzetben is van, és ezt a dúla tudja, hogy ez a félelem miatt van alapvetően, nem azért, hogy ő ott renitens akar lenni, vagy tehát, hogy de ott olyan, mintha ezt még nem értenék meg, hogy ez itt megnyugtatásra van szüksége ilyenkor a nőnek, és egy kicsit másképp állnak ehhez. Te itt nem viselkedett, azonnal haza is mehettek meg. Tehát, hogy ez a fajta, csak ezek nem feltétlenül ilyen szavakkal, hanem...
Kicsit csúnyábban.
Van másfajta módja is.
Ez például segíthetne, hogyha elmondanák előre, hogy mi történik. Nem, nekem ez ilyen rendszeres problémám ezzel. De akár egyébként, erről beszélgettünk már többször az adásban, hogy akkor is, hogyha 50 000-szer megtörtént már velem mondjuk egy nőgyógyászati vizsgálat, nagyon-nagyon megnyugtató, amikor elmondja, hogy most ez és ez fog történni, és én ezt ezért és ezért csinálom, csak hogy ez sokszor elmarad.
És ezt a hiány pótolja be a dúla, ilyenkor ő mondja, hogy most, amikor megérkeznek egy ilyen nagy tűvel, hogy akkor most burokrepesztés lesz, tehát hogy ezt ugye szó nélkül lezajlik egy ilyen, hogyha ha nincs ott egy dúla, ha meg ott a dúla, akkor most ne féljen, most ez fog történni, fel fog helyezni, meg fog reperni, begyorsul a szülő, szóval, hogy egy kicsit...
Nem fog fájni.
Hát a kiskorú anyáknak azért el szoktak hangzani ilyen csúnyább mondatok, amik az egy ilyen külső szemlélő, ítélkező szempontból szólnak, hogy milyen szép vagy, azért lettél terhes, azért vagy itt. Tehát, hogy ilyenek, már, ilyet már hallottunk, és ezek, ez egy pár példa most, de alapvetően azt veszük észre, hogyha van egy dúla, akkor megváltozik azért a légkör, mert van egy tanú is, és akkor ott már más a mozgástér.
Szerintem nagyon fontos dolog, amit csináltok, és nagyon remélem, hogy egyre több helyen lesz ilyen az országban, mert nagyon nagy szüksége lenne rá mindenkinek, szerintem alapvetően az egészségügynek is. Köszönjük Kovács Évának, Vadász Viktóriának és Kishonti Kardos Ritának, hogy a vendégeink voltak az Emma Egyesülettől.
Köszönjük szépen! Lassan az adásunk végéhez értünk, illetve nem is olyan lassan, hanem már eléggé gyorsan, mert hogy itt van az adás vége, ami egyben már, mint ez a műsor, az év vége is, tehát ez az utolsó Unisex, amit 2024-ben hallhattak a kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönjük az egész éves figyelmet. Mi nagyon szeretjük csinálni ezt a műsort, és azt látjuk, meg azt halljuk, reméljük, hogy nem hazudnak nekünk ez ügyben, hogy a hallgatók is szeretik. Úgyhogy a magunk részéről megígérhetjük, hogy 25-ben is itt leszünk, és hétfőnként jelentkezünk az Unisex-szel.
Nagyon köszönjük az egész éves figyelmet, és egyébként én is ezt tapasztalom, és hál' Istennek kommenteket is kapunk, e-maileket is kapunk, most már jelentkeznek a műsorban olyanok, akik szeretnének nálunk beszélni.
Akár, ez a legnagyobb dolog
szerintem. Igen, akár névvel, akár név nélkül, sőt én, hogyha így megkeresek valakit, akkor általában tudni szokta, ismerni szokta a műsort. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy idáig eljutottunk, és szerintem innen majd csak még feljebb van, és nagyon sok témával is készülünk a jövő évre, egyre jobban kristályosodik ki szerintem az is, hogy mit szeretnek a hallgatók, milyen témák azok, amik érdeklik őket, és szerintem ez nagyjából egyezik a mi ízlésünkkel, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk voltak, és nagyon boldog új évet kívánunk.
Így van, boldog új évet kíván önöknek a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Vigyázzanak magukra az új évben is, minden jót!
Bujék!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.